Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Zuglóban sorozatunk mai vendég. Egyrészt az olyan szervezetet képvisel, amelynek a székhely is itt van, de erről talán később, most inkább arról beszélnénk, ami nagyon aktuális, és amelyben ön is részt vett, ugye az arckiállítás. Hát adjuk az arcunkat akkor ehhez, ön a zsűri egyik tagja volt. Ugye az arcról tudnunk kell, hogy most már évek óta nem tudnak a hősök terén kiállítani, és Zugló talán második éve fogadja be az arckiállítást. Azóta a zsűri tagja? Köszöntöm a stúdióban Hunyadi Rékát.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a nézőket is. Az arcnak én most az idejében vagyok tagja, mert az arc zsűrinek az idejében vagyok tagja, mert hogy idén a téma a klímaváltozás, a klímaválság.
Netán önök találták ki ezt a történetet?
Nem, mi találtuk ki, az arc szervezői kerestek meg minket azzal, hogy ezt szeretnék fő témának, az idei fő témának.
Ez a klímariadó, ugye?
Így van, hiszen ugye most már talán mindenki számára teljesen nyilvánvaló az, hogy éghajlatváltozás van, mégpedig ez eléggé felgyorsult, és drámai következményekkel is járhat, úgyhogy ideje foglalkoznunk érdemi szinten is a problémával. Szóval ezt nagyon jól felfedezték, felismerték az arcszervezői.
És akkor itt bekapcsolnám, hogy ön a Greenpeace-t is képviseli.
Igen, és ezt akartam, hogy ezért fordultak hozzánk, ezért kértek fel, hogy a zsűriben benne legyünk, mert hogy így egy szakmai szemet, egy szakmai véleményt be tudunk vinni a zsűribe.
Hogy tetszettek a munkák?
Nagyon jók voltak, és nagyon örömmel tapasztaltam azt, hogy számos területen foglalkoztak a pályázók a klímaváltozással. A problémával
fiatalok
is...
Fiatalok egyébként? Fiatalok voltak zömében?
Hát én inkább a magukról az alkotásokról beszélnék, mert azért is, mert hogy nagyon fontos ez az arc zsűrizésben, hogy ugye nem tudjuk, hogy ki készítette ezeket a munkákat, amikor a zsűriben ülünk.
Igen, aztán akit én beazonosítottam, azok mind fiatalok voltak, és ez olyan jó érzés volt, hogy a fiatalokat izgatja ez a kérdés.
Abszolút, és ezt akartam mondani, hogy az jött le az összes pályaműről, hogy nagyon izgatja az embereket, és nagyon sokrétűen látják a problémát. Tehát a probléma érzékelés is megvan, az is több témában. Tehát például szó van a műanyagszennyezésről, szó van arról, hogy a húsfogyasztásunk mennyire hozzájárul ahhoz, hogy például az esőerdőket írtsák Dél-Amerikában, ami most ugye egy aktuális téma, a brazil esőerdő, az amazonasi esőerdő, égés miatt. Aztán emellett szó van arról, hogy nyilván migrációt is okoz, majd a klímaváltozás. Szó van arról, hogy itthon Magyarországon is változik az éghajlatunk, tehát sivatagosodhat, igen, vagy szeppésedhet Magyarország. Emellett szó van nyilván a tengerszint emelkedésről, szó van a globális felmelegedésről, olyan értelemben, hogy egyre melegszik az éghajlat, a jégtáblák tűnnek el, és például hogy a jegesmedvék is veszélybe kerülnek, a jegesmedvék élőhelye veszélybe kerül.
Igen, emlékszem, a méhekről is egy komoly és szóval összefoglaló, a nem csak, az nem csak plakát volt, hanem azt hiszem annál több, hogy milyen fontos az ő megmaradásuk, pedig hát rovarpusztulással is számolhatunk, valami 40 faj.
Abszolút, és hát hogyha a méhek kihalnak, akkor nagyon gyorsan az ugye ránk is hatással lesz, hiszen az élelmiszereinknek egy jó nagy részét a méheknek, a beporzásuknak köszönhetjük. Úgyhogy ez is nagyon szépen megjelent, csak még ezt elmondanám, hogy ez is nagyon szépen megjelent a kiállításon, a pályaművek között, hogy nem csak a problémát érzékelik az emberek, hanem annak a mélységét is, tehát az eredőjét a problémáknak, mi okozza, miért okozzuk mi a globális felmelegedésnek a látható tüneteit.
Hát még ezt sokan nem ez nagyon szépen. Hogyha Amerikában a republikános pártra gondolok, és még hány.
Igen, itt a pályaművekben ez nagyon szépen kijött, hogy mi vagyunk a felelősek a globális felmelegedésért, tehát a műanyagszennyezésért, vagy mondom a jégtakaró elolvadásáért, az állatok pusztulásáért, és ez is egy nagyon jó dolog volt, vagy hát nagyon fontos, és azért kiemelném, hogy nem csak az éghajlatváltozásról beszélünk, hanem az élő helyek pusztulásáról, az élő világ pusztulásáról és válságáról. Sőt, ez igazából olyan értelemben sokkal fontosabb, hogy amit kockán forog, az a saját életünk, gyakorlatilag a saját jövőnk. Tehát az élővilág válsága az egy fontos probléma, mert hogy az okoz, tehát a klímaváltozás az csak, hogy az éghajlatváltozásra vonatkozik, de az éghajlatváltozás gyakorlatilag azért fontos nekünk, azért veszélyes, mert hogy ezáltal átalakítjuk az élet körülményeinket, és már nem fogunk tudni itt a Földön élni, sem azok az élőlények, akikkel együtt élünk itt életközösségben.
Hát igen, volt egy olyan mondat is, azt hiszem, hogy anya, ez a Föld már nem lesz, vagy te nem leszel, amikor én még mindig kell, hogy éljek, vagy valami ilyesmi, mert nem emlékszem pontosan.
Igen,
de
hát
ez is
arról...
egy megható volt, egy összekapaszkodó felnőtt meg egy gyerekkéz.
Igen, igen. Hát itt arról van szó, ugye, hogy már a mi életünkben is óriási nagy változások vannak,
igen.
És lesznek is, még nagyobbak.
Tehát a gyerekeink már aggódhatnak.
És a gyerekeink életében és az ő életükben, igen. Aztán
és pláne. Hát visszatérve a politikusokra és az ő felelősségükre, hát nagyon tetszett nekem a kis herceg grafikájával játszó, két ilyen kép is volt egyébként, de az, amikor a földgömb, a földgolyón a Trump áll, és a make the world make great again, és ezt úgy kell elképzelnünk, ha még valaki nem látta, de azért még javasoljuk, hogy menjen el, hogy ugye a földgolyót gyakorlatilag sütögeti tábortűzön Trump elnök, aki ugye bár tagadja.
Igen, szóval ez is nagyon szépen lejött, hogy nem csinálunk eleget. Tehát a pályaművek erről szólnak, hogy mind egyéni szinten, mind rendszer szinten muszáj végre érdemi lépéseket tennünk, és fellépnünk az ellen, hogy a globális felmelegedés tovább folytatódjon olyan mértékben, amilyen mértékben ez most jelenleg zajlik, hiszen a széndioxid kibocsátásunk, ami elsősorban ugye okozza a globális felmelegedést, az folyamatosan nő, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy csökkentenünk kell. És ahogy mondtam, ezt egyéni szinten is és rendszer szinten is kezelnünk kell ezt a problémát, és a plakátok valóban mind a kettőre nagyon szépen felhívják a figyelmet, tehát a plakátokon láthatjuk azt is, hogy az üzleti élet szereplői és a politikai élet szereplői igenis felelősek azért, ami itt történik, és tőlük kell nekünk kikövetelnünk a változást, hiszen ők akár egy fogyasztói társadalomban ugye a cégekre mi tudunk nyomást gyakorolni, mint fogyasztók, és a demokráciákban, mint választó polgárok, mi tudunk nyomást gyakorolni a politikusokra, hogy a mi megválasztott képviselőink, akik a mi adóforintjainkból kapják a fizetésüket, azok valóban a mi érdekeinket képviseljék, ne csak rövid távon, hanem közép és hosszú távon is.
Ugye a Greenpeace mindig úgy ismerjük, a világszerte az egyik legaktívabb, legalábbis az én számomra mindig így jött át, legmerészebb gondolatokat megfogalmazza, és a legmerészebb dinamikával és outfittel próbálja ezt kivitelezni, ezt az ötletet. Ön, mint a Greenpeace-nél dolgozó vezető, hogyan érzékeli Magyarországon, mennyire nehéz a politikusokkal?
Azért is tudjuk egyébként megcsinálni ezt. Azért tudunk látványos, bátor akciókkal kiállni és felhívni a figyelmet a környezetpusztításokra, mert politikailag és anyagilag is függetlenek vagyunk, tehát mi nem fogadunk el pénzt sem kormányoktól, sem mondjuk az Európai Uniótól, sem cégektől. Tehát mi kizárólag
az Európai Uniótól sem.
Nem, mi kizárólag magánszemélyek adományaiból, illetve magánszemélyek által alapított alapítványoktól fogadunk el pénzt, és pont ezért tudunk minden környezetpusztítás ellen fellépni. Anélkül, hogy ugye mérlegelnénk, hogy ki van emögött, mert nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a környezetpusztító tevékenységét szüntesse be.
Tehát akkor 1%-ot is lehet önöknek utalni.
Abszolút, igen, igen. Ez egy nagyon
ez
fontos része például a bevételeinknek. Ugyanúgy, mint az egyszeri adományok, és a rendszeres adományok is, de akár 1000-2000 forint is nekünk rengeteget számít. Uh-huh. Egyébként a támogatóink nagy része 1000-2000 forintos havi adománnyal segít minket.
Sok kicsi sokra megy.
Abszolút, és ebből tudunk.
Na, és politikusok.
És fel tudunk lépni itthon is, mint ahogy láthatták, és egyébként az arcon is kint van az a plakátunk, amikor a Szabadság szoborra fölmentek az aktivisták, és a tiszta levegőt feliratot feltették erre a szoborra. Itt a légszennyezés problémájára hívtuk fel a figyelmet, mert nekünk nagyon fontos az, hogy megmutassuk a problémát, megmutassuk a felelősöket, akik a problémát okozzák, és megkérjük őket, hogy lépjenek föl a probléma ellen, és megoldási javaslataink is mindig vannak. Így például itt a légszennyezési kampányunkban is megvan a megoldási javaslatunk, hiszen a régi szennyező gépjárműveket kéne betiltani a városokban. Ezt egyébként nagyon sok nyugat-európai város már megtette, és ezzel nagyon nagy mértékben lehetne javítani a városaink levegőjét és Budapest levegőjét is. Ugye itt él a legtöbb ember, tehát mi azért foglalkozunk most kifejezetten például a légszennyezés kampányunkban Budapesttel, mert itt nagyon-nagyon sok ember számára, vagy sok ember egészségét lehetne megóvni az intézkedésekkel.
Most kezdtek bele, vagy tulajdonképpen már leizárták azt a kampányt, ahol az induló polgármesterjelölteket, ugye? Vagy csak főpolgármestereket?
A főpolgármestereket kerestük meg, igen. A négy hivatalos indulót kerestük meg azzal, hogy vállalják be, vagy a nyilvánosság elé álljanak ki azzal, hogy milyen klímavédelmi, illetve levegőtisztasági intézkedéseket vezetnének be.
Jobb lesz, megnyugtató önök számára, ami körvonalazódott a képekből?
Az pozitívum, hogy látszik, hogy foglalkoznak ezzel a jelöltek, tehát vannak elképzeléseik arról, hogy mind klímavédelemben, mind a légszennyezettséggel szemben hogyan lehetne fellépni. Az egy nagy kérdés, hogy megválasztásuk esetén aztán mi fog történni, és nekünk ez az egyik fő üzenetünk, hogy egy demokráciában akkor tudjuk elérni azt, hogy egy egészséges élhető környezetben éljünk, hogyha nem csak a választásokon, az is nagyon fontos, hogy a választásokon részt vegyünk, de utána is folyamatosan a minket képviselő politikusokat, döntéshozókat nekünk kell rávenni arra, hogy a programjaikat tartsák be.
Hunyadi Réka, köszönöm, hogy eljött a stúdiónkba.
Köszönöm szépen. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Nagy áttörést jelent az ellenzék győzelme a nemrég lezajlott önkormányzati választásokon. Úgyhogy adódik a kérdés, hogyan értékeli a változást.
A választás a demokrácia egyértelmű jele. Hogy szabad volt a választás, hogy nagyon sokan elmentek szavazni, és hogy bizonyos változás valóban bekövetkezett. Nos, erről szól a demokrácia, és ez az, amiért Amerika is kiáll. Nagyon örülünk, hogy láthatjuk, működik a demokrácia Magyarországon is.
Amikor küldetését úgy másfél éve megkezdte, azt mondta, három dolog élvez prioritást a sok tennivaló közt. Az első az amerikai-magyar védelmi együttműködés. A másik a CEU Egyetem itt tartása. A harmadik az energiadiverzifikáció, az orosz energiától való függés mérséklése. Sorra vehetnénk a listát?
First and foremost, what we wanted to do was to establish a relationship.
Mindenek előtt helyre akartuk állítani a kapcsolatot Magyarország és az Egyesült Államok között, ami szerintem az előző amerikai kormányzat idején nem igazán létezett. Szerintem ez sikerült. Baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, és a kommunikáció is helyreállt. A tervezett projektek közül pedig néhányat teljesítettünk is. Ami eddig nem sikerült, nem teljesült, az alapvetően csak idő kérdése, vagy pedig túl összetett ügyről van szó. Mint például az energiadiverzifikáció. Ez nem gombnyomásra működik, és sok szereplős is. Azt hiszem, amit a kapcsolatépítés terén elértünk, azt jobban nem is csinálhattuk volna. Baráti kapcsolat alakult ki a két ország között, hisz NATO partnerek is vagyunk egyben. Barátok vagyunk, szövetségesek, és a közeljövőben további eredményekre számítok.
Közbeszúrnám, hogy interjúnk felvételét követően a New York Times terjedelmes elemzést írt David B. Kornstein és Orbán Viktor rendkívül jó kapcsolatáról. Arról például, hogy a nagykövet magántelefonjáról is SMS-eket váltott a magyar kormányfővel, akinek befolyása alá került. És Washingtonban gyakorlatilag Orbán álláspontját képviseli, ami számos esetben ellentétes volt az amerikai érdekekkel. Az ukrán ügyekben és a CEU megítélésében mindezek nem egyszer kiütköztek. A rádiónknak egy éve adott interjúban a nagykövet beszélt arról az 55 millió dolláros katonai beruházásról, amit a Pentagon büdzséjéből szántak a magyar kormánynak a kecskeméti katonai repülőtér bővítésére. Például az oda szánt F-22-esek számára szükséges hangár építéséhez.
Yeah, well, that was part of the Defense Cooperation Agreement.
Igen, ez a DCA, a védelmi együttműködési megállapodás része, és ideérkezésem előtt mintegy fél évvel kezdődhetett el az ottani magyar fejlesztés. Nos, ez a projekt is időigényes.
Zárójelben az NBC News információi szerint, amit egyébként a Népszava is megír, több amerikai katonai beruházás elmaradt Európában, mert Trump elnök a kerítésépítésre csoportosította át a forrásokat. Azonban a magyar kormány is folyamatosan húzta az időt a védelmi együttműködési megállapodás aláírásával.
Időkérdése csupán, mikor kezdődik el az amerikai beruházás. Ugyanakkor én természetesnek tartom azt, hogy minden ország a saját érdekeinek szem előtt tartásával köt vagy nem köt egyességeket. Ennek így is kell lennie, szóval némi időre van szükség ehhez a projekthez is. Mindkét országban csúszás volt az egyezmény tető aláhozásában. És mivel egy kicsit hosszabb időt vett igénybe a szokásosnál, ezért a magyar kecskeméti bázis fejlesztése szánt össze kikerült az akkor éppen aktuális amerikai költségvetésből. De teljesen biztos vagyok abban, hogy a jövő évi büdzsében már benne lesz.
A Pentagon újra felterjeszti a kongresszusnak ezt a projektet, szóval akkor lát esélyt a büdzsé újbóli elfogadására?
Azt gondolom, ez több mint esélyes. Azt mondják, ez tényleg csak időkérdése.
Ez azt is jelenti, módosul némiképp a NATO stratégia hazánkat illetően?
Bocsánat, ezt nem nagyon értem.
Miután a magyar kormány nem tartott igényt erre az 55 millió dolláros katonai csomagra, változnak esetleg a korábbi elképzelések?
Nem, dehogy is. Minden a megkötött megállapodásnak megfelelően zajlik és valósul majd meg. Ez a megállapodás nagyon fontos Magyarországnak, nagyon fontos az Egyesült Államoknak és Közép-Európának. Tulajdonképpen egész Európának nagyon fontos. Itt nincs nézeteltérés köztünk, éppen csak időzítésbeli problémáról van szó.
Mi lehet a kormány álláspontja mögött?
Azt gondolom, ez mindkét kormányon múlott. De ez nem ügy, pontosabban nem volt vita azon, hogy a terv megvalósuljon-e vagy sem. A vitatott pontokban való megegyezés több időt igényel, mint ahogy azt az egyik, illetve a másik fél gondolta. És mivel elnyúltak a tárgyalások, egyszerűen kikerült a büdzséből. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem gondolom, hogy ez bármilyen gondot is okozna a jövőben.
Egyéb fejlesztések a pápai légibázison.
Folyamatosak a katonai fejlesztések a pápai légibázison, mind a felszerelés, mind az intézmény tekintetében. Épp úgy, ahogy eddig is, ezt is szem előtt tartjuk.
Orbán szemmel láthatóan szövetségese a török elnöknek. Legalábbis a kurdok elleni támadáskor elhangzott, hogy támogatja Erdogan szíriai beavatkozását. Ezzel mintegy elárulta az Európai Uniót, annak egységes álláspontját. De ez vonatkozhat akár a NATO szövetségesek elárulására is.
Nézze, mindenek előtt, ha esetleg lenne véleményem arra vonatkozóan, hogy Magyarország hogyan reagált a török fejleményekre, azt nem a sajtóban és nem a rádióban mondanám el. Akkor először is azt a kormányfővel osztanám meg. Ez a lényeges különbség köztünk és az előző kormányzat között. Mert az előző kormány minden csak bírált, minden csak kifogásolt. Hogyha az amerikai álláspontot meg akarnám osztani, vagy arról tájékoztatást szeretnék adni abban az esetben, ha az különbözik a magyar állásponttól, akkor arról először is a magyar kormányfővel egyeztetnék. És megtalálnánk a közös hangot akkor is, ha nézeteink eltérnének egymástól. Találnánk biztos egy olyan közös pontot, amiben egyet tudunk érteni. A Szíriában történtek most nagyon kényes kérdéseket vetnek fel. Nem csak a magyar kormányfő és az Európai Unió közti megítélés különbségéről van itt szó, de például arról is, hogy még az Egyesült Államokban sem egységes a helyzet politikai megítélése.
Magyarországon hasonlóképpen felzúdulás volt ebben a kérdésben.
Szóval egyelőre várjuk ki a fejleményeket.
Szijjártó Péter makacs Ukrajna politikája nem változott azóta sem, hogy Volodymyr Zelenszkijt elnöknek megválasztották, ami azt jelenti, továbbra is blokkolja Ukrajna NATO és uniós partnerségét. Számít a jövőben valamilyen elmozdulása? Folynak erről tárgyalások a felek között?
Némi optimizmusra ad okot számomra az, ahogy erről tárgyaltam a kormányzat illetékesekkel. Ugye már itt arról van szó, hogy Amerika valóban előrehaladást szeretne elérni a NATO és Ukrajna kapcsolatában. Természetesen nem NATO tagságról beszélünk, hanem Ukrajna és a NATO kapcsolatának bizonyos aspektusairól. Mi tisztában voltunk azzal, hogy a nyelvtörvény okozta Magyarország álláspontjának a megváltozását. Ezzel nem is tudtunk igazán mit kezdeni, mert hogy vártuk az ukrán választásokat. Értelmetlen lett volna bármit is lépni az ügyben a választások előtt. De most, hogy túl vagyunk a választásokon, és új elnök került hatalomba, abban reménykedünk, hogy módosítást hajtanak végre a nyelvtörvényben, ami megfelel a magyar álláspontnak, és gördülékenyé válnak ismét a NATO kapcsolatok. Ugyanakkor meg tudom érteni a magyar kormányfő álláspontját is, hisz 150-175 ezer ukrán állampolgárságú, de magyar gyökerekkel rendelkező emberről van szó, akik az iskolákban továbbra is meg szeretnék őrizni a magyar nyelvű oktatást. Ám az ukránoknak a NATO-val való kapcsolatépítése a mi számunkra fontos. Ne feledjük, hogy Oroszországot és Magyarországot mindössze egy ország választja el, Ukrajna. És ha Oroszország folytatja agresszióját, akkor a következő lépés vajon az lesz, hogy ismét tankokat küld? Ezt mi nem akarjuk, de senki más sem. A magyar nép sokat tanult a történelemből, a kommunista időszakból is. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy Magyarország szövetségese és barátja az Egyesült Államoknak, és meg is akarjuk őrizni ezt a jó kapcsolatot. Függetlenül attól, hogy Ukrajna a NATO része lesz-e. Nagyon bízom a nyelvtörvény mielőbbi módosításában, és ezzel a viták rendezésében is.
Megkerülhetetlen, hogy kérdezzem a Putyin-Orbán barátságról is.
Értem. Nézze, a realitásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt, hogy Magyarországgal közös történelme volt Oroszországnak. A másik megkerülhetetlen tény, hogy a magyar energia szükséglet 85%-a onnan érkezik az országba. Nézze, én is jó kapcsolatot tartanék fenn egy olyan emberrel, aki akár le is kapcsolhatja az áramot, de még a fűtést is leállíthatja a telente. Ezért tartom nagyon, de nagyon fontosnak az energiadiverzifikációt az országuk számára. Minden egy csapásra megváltozhatna, ha az energia 85%-át nem egy forrásból kellene beszereznie Magyarországnak. Hogy a barátja Putyinnak? Igen, nézzünk szembe a tényekkel. Annak kell lennie.
Szijjártó Péter az amerikai közszolgálati rádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a Szabad Európa rádió újraindítása egyenesen sértés Magyarország számára.
Szijjártó Péter jó barátom, de ebben valószínűleg nem tudnék vele egyetérteni. A kezdeményezés nem tekinthető sértésnek. Gyerekkoromból jól emlékszem az Amerika hangjára, ami egy csodálatos rádió volt. Aztán lett a Szabad Európa. Nézd, az elnöke eljött Magyarországra, és velem is tárgyalt. De tisztázzuk, hogy a rádió független szervezet nem része az amerikai kormányzatnak. És törvény szerint nekem nincs is jogom arról nyilatkozni, mi legyen a rádió tartalma. És nem is akarok törvénysértést elkövetni, nem is beszélek róla. Amit korábban tanácsoltam, mindössze annyi volt, hogy nem lehet csak ellenzéki, és nem lehet csak kormánypárti rádiót csinálni. Olyan rádiót kell létrehozni, ami versenyképes lesz a piacon, és így adott esetben természetesen a kormány szóvivőnek is lehetőséget kell adni a megszólalásra. Interjúnk előtt ön is elmondta, hogy az önök rádiója épp most fejezte be nagy sikerrel az adománygyűjtést, amihez szívből gratulálok. Ez azt is jelenti, hogy piacképes a rádió. Én abban bízom, hogy a Szabad Európa Rádió épp úgy fog szólni a kormány munkájáról, mint a demokráciáról, amiért az Egyesült Államok is kiáll, és ezzel piacképes médiummá lesz. A Szabad Európa Rádió újraindítását kifejezetten pozitív fejleményként értékelem.
A CEU azóta Bécsbe költözött. Nem sikerült itt tartani. Esetleg tud valami új fejleményről? Lesz valamikor aláírás az amerikai illetékesek is a magyar kormány között?
Fogalmam sincs. Sajnos nem tudom. Változatlanul csak azt tudom mondani, nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy el kellett költözni az egyetemek Budapestről. Épp most hallottam és olvastam is, hogy az új főpolgármester megpróbálja rendezni az ügyüket.
A nagykövet az október 23-ai megemlékezés előtt adta az interjút. Ezért az erre vonatkozó kérdésünkre adott válaszából csak azt emelnénk ki, hogy...
Visszatekintve és értékelve az azóta eltelt időszakot, az 56-os forradalom óriási történelmi tett volt. akár csak a 30 évvel ezelőtt történt határnyitás is, amikor leomlottak a falak és a Szovjetunió megszűnt létezni korábbi önmagához képest. Ez a magyar történelem legnagyobb korszakát nyitotta meg, és azóta is virágzik Magyarország. A 20 évvel ezelőtti NATO csatlakozás pedig a legbiztonságosabb takaróként védi az országot. Ez vezetett a két ország közti kiváló kapcsolat kialakításához, ami remélem még szorosabb lesz közös jövőnk ígéretével.
Nyilatkozta David B. Kornstein, Budapestre akkreditált amerikai nagykövet.
Look forward to the relationship with the two countries growing together.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
It's wonderful to know that Klub Radio is still up and running.
Csodálatos, hogy a Klub Rádió még van, még szól az éterben.
Kezdi kérdezés nélkül az interjúnkat Eleni Kounalakis, aki az Egyesült Államok nagyköveteként 2010 és 13 között Budapesten szolgált, jelenleg pedig Kalifornia állam alkormányzója. Méghozzá az 50. de ami ennél is fontosabb, az első nő ebben a pozícióban, a becenevén aranyállamnak hívott Kaliforniában. A Klubrádiót illetően rögtön rávágom, az, hogy működik, a hallgatóknak köszönhető elsősorban, akik az épp most befejeződött túlélési kampányban 80 millió forintot gyűjtöttek össze a rádió következő félévi működésére. Majd elmondja, azért is örül, hogy hívtuk, mert jó ideje nem adott interjút a magyar médiának. A Klubrádió pedig tényleg a szíve csücske, mert nagyköveti időszakában a rádió mindig korrekt volt vele. Majd ráfordulunk tulajdonképpeni témánkra, a hétvégén zajlott önkormányzati választásokra.
Not exactly. I mean, I think...
Nem igazán volt meglepetés a számomra az eredmény, mert mindig is tudtam, hogy a magyarok képesek érdekeiket érvényesíteni. Értem ezen azt, hogy ha egyszer elégedetlenek az őket képviselő politikusokkal, akkor annak hangot is adnak, ha eljön az ideje. Nos, ez eljött.
Ugyebár az ellenzéknek kétségei voltak mindvégig tekintve a korábbi választási eredményeket, alapvetően a sajtószabadság elfojtása miatt, a választási törvény olyan módosításai miatt, amelyek nem jellemzőek nyugati demokráciákban.
Well, you did. That's the case. I mean, with Fidesz being able to consolidate so much power.
Ebben igaza van. A Fidesz hihetetlen hatalmat volt képes magához ragadni, és mindig tudta, mire kell rátenni a kezét. Ahogy említi, a sajtó valóban ezen területek egyike, amely a választásra is befolyással volt. A kérdés tehát itt az volt, hogy vajon eljut-e a választókhoz kellő információ arról a szeméről, aki megváltoztatja a választói preferenciát. Ám az önkormányzati választáson számomra az is kiderült, hogy a választók mégiscsak képesek hallatni a hangjukat, ha ők ezt fontosnak tartják. És ez fantasztikus dolog.
Vajon az ellenzék győzelme azt is jelenti, hogy megragadta a pillanatot, és innen egyenesen vezet az út a 2022-es parlamenti választásokig?
I think it's important that to me, I don't think of it in terms of government and opposition. I think of it in terms of
Én itt nem elsősorban a kormány és ellenzék viszonylatában értékelném a helyzetet, sokkal inkább a választói akarat sokszínűségében. Hogy a politikai spektrum minden szegletéből választottak a szavazók, és született meg az eredmény, hogy tudtak miből, kiből választani.
Majd jelzi, várjak egy kicsit, mert épp most száll fel a repülőgépre, ugyanis napokon át egyeztettük az interjút. Kampány van Amerikában is. Így csoda, hogy mégiscsak tudtunk beszélni az alkormányzóval. Könyve a 3 év demokrácia, Vacsi partik és demokrácia Budapesten címmel nem kis érdeklődést és meglepetést is keltett Magyarországon. A hazájában hogy fogadták?
Well, I think it's the same thing in our country. We are heading into an election, and there are a lot of choices.
Hasonlóan ahhoz, ahogy önöknél is. Ráadásul mi is ráfordultunk a választásokra, persze ez önöknél szinte folyamatosan téma. Remélem, ez a könyv is hozzájárult ahhoz, hogy a politikusokról valós képet kapjanak a választók, és így adekvát legyen a szavazatuk is. Most mi is ezen a folyamaton megyünk keresztül.
Amerika sem panaszkodhat, ha csak azt nézzük, mi zajlik a Fehérházban, hogy elmérgesedett a viszony a demokrata vezetésű kongresszus és az elnök között. A magyarországi politikai rendszert populizmusként írják le szakértők, de ez mintha az önök országára is állna, nem gondolja?
Well, I think that populism is a phenomenon that's really, you know, spread across the globe right now. And
azt gondolom, a populizmus ma világjelenség, amit alapvetően a digitális tömegkommunikációs formák termeltek ki. Hanyatlóban a hagyományos hírforrás, értem ezen nem csak a nyomtatott sajtót, de akár a kávéházban összeszedett információkat is. Az emberek egyelőre a saját identitásukat igyekeznek megtalálni az online kommunikációban, hisz most annyira kinyílt a kommunikációs tér globálisan, hogy egy-egy ember nem találja meg benne magát. Vagy amikor azzal találja magát szembe az ember, hogy közlik, majd én megmondom, ki vagy. Te magyar vagy, te amerikai, osztrák, lengyel. És amikor az interneten beleolvadsz a közegbe, akkor az identitás keresés szerintem egy pozitív kényszer, mert azzal szembesülsz, a világ hihetetlenül végtelen. Fura időket élünk, de abban bízom, hogy a józan ész ezen is utat tör magának, mert mit is akarunk mindannyian? Igazságot, stabilitást és a családunknak biztonságos életet, ami a boldogságot jelenti.
Mi a forgatókönyve önnek a 2020-as választásokig? Impeachment az elnök ellen?
The process as it moves forward is as it always was. I think more than anything, people are predicting a huge voter turnout.
Egyelőre minden a megszokott mederben folyik, de úgy érzem, soha nem volt még olyan magas választási részvétel, mint ami majd 2020-ban várható. Remélhetőleg a választás lebonyolításakor minden oké lesz, de ebben csak reménykedni tudok. Abban viszont szinte teljesen biztos vagyok, hogy nem csak Kaliforniában, de a Fehérházban is győzelem ünnepet ülhetnek majd a demokraták. Mert remélem, végre egy olyan elnökünk lesz, aki meg fogja érteni, hogy ha te irányítod az országot, akkor ez nem azt jelenti, hogy a saját érdekedet juttatod érvényre. Mert te az emberek képviseletében ülsz ott, és nem azért választottak, hogy ne vedd figyelembe a szavazók akaratát. Nem lehet visszaélni a hatalommal, mint ahogy ezt ma látjuk a Fehérházban. Remélhetőleg a következő elnök tiszteletben tartja a demokratikus intézményrendszereket, tisztában van hatalma felelősségével és a választók jelentette kötelezettségeivel. Ez az, amit helyre kell hoznunk nagyon gyorsan ebben az országban.
Nyilatkoztak Eleni Kounalakis, volt amerikai nagykövet, jelenleg Kalifornia állam alkormányzója.
What we really need to restore in our country.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Still on Blueberry Hill, it lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. Melody.
spent some very good time together, so... Mr. Prime Minister, thank you very much for...
Kellemesen töltöttök együtt az időt. Ez a mondat is elhangzott Trump szájából, amikor Orbán Viktor ott ült az ovális irodában mellette az idén májusban. Már akkor furcsálódtuk, hogy miért töltött a két vezető egy órát együtt négy szem közt, és még a szokásoktól eltérően jegyzőkön sem készült a megbeszélésükről. Persze ezen ne csodálkozzunk, hisz amikor Trump Vladimir Putyinnal a G20-ak találkozóján az orosz elnökkel folytatott négy szem közti megbeszélést, olyannyira titkos beszélgetés lett belőle, hogy még a tolmácsoktól is begyűjtötték a jegyzeteket. Nos, ennek a négy szem közti Orbán-Trump találkozónak egy bizonyos részletét megismerhettük George Kentnek, a külügyminisztérium helyettes államtitkárának a meghallgatásából, akit az elnök ellen kezdeményezett impeachment eljárás keretében még a múlt héten zárt ajtók mögött faggattak ki a demokrata képviselők a kongresszusban. És amiről ennek ellenére sikerült információt szerezni a Washington Postnak, aki kirobbantotta a hírt, miszerint Trump beszélt Putyinnal és Orbán Viktorral is, az akkor megválasztott ukrán elnökről, Zelenszkijről, és ennek kapcsán mindkét vezető megerősítette Trump számára, hogy korrupt Ukrajna. A CNN-től kezdve a New York Times-on át, csak hogy a legtekintélyesebb médiumokat említsük, visszhangozzák Orbán nevét és hozzák kapcsolatba Putyinnal. Az Albright Stonebridge Group, ami Madeleine Albright volt amerikai külügyminiszter nevével filmjezett agytrözt, vezető igazgatóját, Chris Maroshegyit kérdeztük arról, miért keltett Orbán és Trump, valamint Putyin Ukrajna triumvirátusa ekkora felháborodást politikai berkekben és a közvéleményben is.
Sure. So first I think it's important to recognize that the implication is not that
Azért ezt az elején szeretném hangsúlyozni, hogy Orbán nem hozták közvetlenül összefüggésbe azzal, hogy Trump az úgynevezett quid pro quo ügyben Joe Bidenre, potenciális ellenfelére kért nyomozást az ukrán elnöktől, és ezért cserébe visszatartotta kérése teljesítéséig a Kijevnek esedék 309,1 millió dolláros katonai segély. És ebből következően ezt az Orbán-Trump-fehérházi találkozót se értékeljük túl. Minden esetre hozzájárult a demokraták által kezdeményezett impeachment eljáráshoz ez a fontos részletinformáció is. Egyrészt azért, mert Orbán, akit ellentmondásos politikai vezetőnek tartanak, megerősítette Trump nézeteit abban, hogy Ukrajna hasznavehetetlen és korrupt ország, és ez a megközelítés és nem mellesleg tükrözte Orbán Ukrajna politikáját is részben. Másodszorban bizonyítja azt is, hogy Trump letért a hagyományos amerikai külpolitikai irányvonaltól is, hisz Orbántól és nem a tanácsadóitól kért információt. Washingtonban most azt is kifogásolják erősen, hogy inkább fordul Trump autokrata külföldi vezetőkhöz az ukrán politika irányvonalának megszabásakor, ahelyett, hogy a külügyminisztérium konvenció formáihoz tartana magát. Nem hallgatott a tanácsadóira sem, akik közül azóta sokan elhagyták a hivatalukat, a Fehérházat. Nem utolsó sorban a demokránciánkat és a demokratikus választási rendszerünket is alásta ezzel az elnök. Hisz Orbánhoz és Putyinhoz fordult tanácsért annak érdekében, hogy bebiztosítsa az újraválasztását. Majd Chris Maroshegyit arról is kérdeztem, mi lesz az impeachment várható procedúrája.
It's a good question, and I'm certainly not an expert.
Jó kérdés, nem vagyok a szakértője ennek, de látjuk, hogy bizonyítékokat gyűjtenek be folyamatosan a kongresszus illetékes bizottságai. Egyrészt zárt ajtók mögötti meghallgatásokból és írásos dokumentumok begyűjtésével. Nem tudható előre, mikor lesz a kongresszus alsóházában a szavazás az elnök elleni impeachment eljárásról. És Nancy Pelosi házelnökről sem tudjuk, hogy szándékában áll-e konkrét dátumot meghatározni a szavazásról. Kulcskérdés persze, hogy milyen bizonyítékokat sikerül még beszerezni, hogy aztán a republikánusok ezekre miként reagálnak. Halljuk azonban, hogy Mitt Romney volt republikánus elnökjelölt, egyre kritikusabb Trumppal szemben. Ugyanakkor alig ha valószínűsíthető ebben a pillanatban, hogy a képviselőházi szavazás után a republikánusok is megszavaznák az elnök alkotmányos elmozdítását. Noha a legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint a megkérdezettek 51-52%-a támogatja az elnök elleni vádeljárást. Nyilatkozta a Klubrádiónak Chris Maroshegyi, az Albright Stonebridge Group vezető igazgatója.
And it would then need, I believe, two-thirds majority to vote for impeachment. Given the Republican majority in the Senate, most analysts think that this is unlikely given the current evidence.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Hungary's government sees building it
as a ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
A New York Times egyenesen felcsútról küldte soron következő tudósítását, amelyben először is összehasonlítja az Orbán háza mellett emelt luxus stadiont a lerobbant megyei kórházzal. Arra a következtetése jut, a két intézmény közti kontraszt hülyen tükrözi Orbán Viktor prioritását. Azért az Orbánét, akit Európa nagyhatalmú, szélsőséges, jobboldali politikusaként mutat be. S aki ugyan a nemzetbajnokának láthatja magát a hazájában, de ezzel egy időben az európai elit istencsapása. A szerzőpáros szerint az összeférhetetlenség és a korrupció gyanúját erősíti, hogy a gazdag üzletembereket Orbán a Pancsó Aréna VIP-pályájában fogadja, ahol még a legfőbb ügyész Polt Péter is meg szokott fordulni, s akiről meg is jegyzik, hogy maga dönti el, melyik politikus ellen indít, pontosabban nem indít eljárást. Mészároson és Csányin kívül Stump Istvánt is fogadta itt Orbán egy-egy mérkőzés alkalmával, aki alkotmánybíróként annak idején felügyelte az alkotmánymódosítást. Minden esetre elemzők szerint a stadionépítésekhez szükséges pénzt az adótörvények módosításával teremtették elő, ami felveti, lopott pénzekről van szó, ami pedig az egészségügyi mutatókat illeti. A rákbetegségek halálozási statisztikája szerint az utolsó helyen áll hazánk az Európai Unióban. A kórházi fertőzések adatait pedig nem is merik nyilvánosságra hozni, nehogy pánik törjön ki. Záher Gábor szerint sok orvos havi 300 órát kénytelen dolgozni, mert körülbelül 5000 kolléga a külföldi munkát választotta. S van olyan beteg, akinek 10 órát kell várnia, míg a sürgősségén sorra kerül. Szócska Miklós volt egészségügyminiszter, viszont védelmébe vette az Orbán kormány egészségpolitikáját. Mert a forrás megvonás kizárólag a globális válság miatt megrodjant GDP növekedés arányában csökkent. Nem mellesleg egy példát is említ a cikk. Az egyik magán egészségügyi intézmény, amelyik állami szerződést nyert, Orbán futballcsapatának adózott tahóban. A Transparency International adatai szerint a vállalati adók csaknem 14%-át a TAO-n keresztül a sportra fordították a 2011 és 17-es periódusban. Orbán stadionja felcsúton 83 milliót tehetett ebből zsebre. A Csolnoki Kórház pedig titkos levelező rendszeren keresztül futtatja a szerződéseket és a pályázati nyerteseket. A New York Times újságírói hozzájutottak egy-két ilyen levélhez, s a zárt körből levezethető, miként szipkázzák ki a rendszerből az uniós pénzeket. A brit szerkesztésű olimpiai játékokra szakosodott lap, az Inside the Games, Borkai Zsolt szexbotrányáról ír, aminek következtében a napokban kizárták a Magyar Olimpiai Bizottságból. Sőt, a vízilabdázó olimpiai bajnok Steinmetz Ádám politikus törvényben követeli, hogy vonják meg tőle a mintegy 300.000 forintos olimpiai járadékot is. Az erről szólt vitában Orbán a döntés felelősséget Szabó Tünde miniszterre hárította. Aki elmondta, csak azoktól vonható meg, akik bűncselekményt követtek el. A lap megjegyzi, a botrány óta nem mutatkozik. Az azóta még egyszer megválasztott győri polgármester a nyilvánosság előtt. A Majorkán nyaraló magyar testvérpárról szerda óta nem tudnak semmit. Pénteken haza kellett volna érkezniük, írja a Majorka Daily News. A helyi polgárőrség, a Guardia Civil azt gyanítja, hogy a Cala Dior partjaitól kilométerekre elsodorta őket a víz a hirtelen jött nagy esőzések következtében. Napok óta nem találják őket, noha még vasárnap is drónokat vetettek be keresésükre. Amennyiben ez is eredménytelenül végződik, kezdődik, hétfőn befejezik a magyar testvérek utáni kutatást. A parlamentekbe bejutott nők arányát hasonlítja össze Európában a Der Standard. A lista legalján Magyarország áll, mert hogy míg a listavezető spanyoloknál a női törvényhozók aránya több mint 47%, addig nálunk ez a szám alig haladja meg a 12%-ot. A svédek, belgák, norvégok a zászlóvivők, de még az osztrákok is a középmezőnyben szerepelnek. Az utolsó helyen álló Magyarországot közvetlenül Ciprus és Szlovákia előzi meg. Ismét téma lett Orbán Viktor pénteki Kossuth rádiós interjúja a nemzetközi sajtóban, amelyben dicsérte a törökök kurdok ellen indított offenzíváját. A magyar kormányfő támogatásáról is biztosította Erdogánt, aki ezzel az akcióval a térség katonai stabilitását érte el. Idézte őt a Tiroler Tageszeitung. Sőt, szerinte a törököknek a Szíriában tervezett infrastrukturális beruházásaihoz az Európai Uniónak támogatással kellene hozzájárulnia. Így visszatérhetnének Szíria északi biztonsági zónájába a menekültek. A cikk megjegyzi, hogy Magyarország az egyetlen Európai Uniós ország, amelyik nyíltan kiállt a török elnök szíriai beavatkozása mellett. A Világtükör összeállítását ma Csernyászki Judit készítette.
Hungary's government sees building it.
Szerbus-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
The world is now a much safer place. God bless.
A világ most sokkal biztonságosabb hely lett. Isten áldja meg Amerikát. Így zárta azt a rendkívüli sajtótájékoztatót Donald Trump, amelyen bejelentette amerikai idő szerint vasárnap reggel 9 órakor, hogy Abu Bakr al-Baghdadi, az ISIS, azaz az iszlám állam alapítója és vezetője halott. A világ reakciója? Szaúd-Arábia külügyminisztere a központi hírügynökségen kiadott nyilatkozatában dicsérte az amerikai különleges erők munkáját, mert Bagdadi az iszlám valóságos arcát eltorzította. Egyiptom a terrorizmus elleni harc győzelmét látja a sikerben. Erdogan, török elnök szintén így közelítette meg, hozzátéve, hogy fordulópont ez a terrorizmus elleni egységes nemzetközi küzdelemben. Természetesen hozzátette, hogy a kurd terroristák elleni harcot folytatni kell. Oroszország védelmi minisztériumi reagálása döbbenetes volt, miután Trump bejelentette, hogy az oroszokkal való együttműködés elengedhetetlen volt a sikerhez, Moszkva az elorozott katonai fölény miatt a váratlan helyzetre így reagált. Nem rendelkezik megbízható forrással arról, hogy az amerikai művelet eredménye lett volna al-Baghdadi meggyilkolása. Ez azonban azóta már meghaladott stáció. Igaz, hozzá kell tenni, nem egyszer keltették halálhírét már Abu Bakr al-Baghdadinak. Benjamin Netanyahu meggyőző eredményként minősítette a katonai műveletet. Irán, akivel éppen a legellenségesebb az amerikai viszony, úgy reagált, nem nagy ügy, mondta a kommunikációs miniszter, önök a saját teremtményüket gyilkolták le. Franciaország védelmi minisztere gratulált, hozzátette, az ISIS-nek azonban még nincs vége. A harcot folytatni kell. Hasonló gondolatot adott közre Boris Johnson, brit kormányfő is. A japán kormányfő kabinetfőnöke szerint fontos lépés ez a közel-keleti béke megteremtésében. De a szélsőségesekkel folytatott harcnak még nincs vége. És talán az sem közömbös, hogy a kurdok vezette szíriai demokratikus erők, az SDF parancsnoka mit mondott? Kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap összehangolt munkájának eredményeként sikerült ezt a győzelmet elérni. Az amerikai kongresszusban republikánustól kezdve az utolsó demokratáig mindenki sikerként értékelte Trump akcióját. Adam Schiff így fogalmazott.
That wasn't done here. I think that's a mistake, but let's not lose sight of the
Amit tett, az hiba volt, de ezzel együtt ne tévesszük szem elől a tényt, hogy siker volt az akció.
It was a success.
Hogy mi volt a hiba? Amire itt utalt Adam Schiff, a Kongresszus Hírszerzési Bizottságának elnöke, az nem más, mint az, hogy az oroszokat és az Idlib tartományban jelenlévő szövetséges erőket időben tájékoztatta az elnök a tervezett akcióról, miközben a demokratákat, a házelnököt, vagy éppen a szenátus demokrata vezetőjét, így a Hírszerzési Bizottság elnökét egyáltalán nem avatta be a műveletbe. Az úgynevezett nyolcak bandáját, ebbe a republikánus és demokrata vezetők is beletartoznak, nem értesítette az elnök, fogalmazott Adam Schiff. Elliot Engel, a Kongresszus Külügyi Bizottságának demokrata elnöke közleményben kifogásolta, hogy az elnök felrúgta a szokásrendet, ugyanis egyedül Richard Byrd, a szenátus Hírszerzési Bizottságának republikánus tagját értesítette előre az akcióról az elnök. Amikor a sajtó értekezleten erre rákérdeztek, így válaszolt Donald Trump.
No, I didn't do that.
Biztos akartam lenni abban, hogy titokban marad, hogy egyetlen férfit sem veszítünk el, egyetlen nőt sem, egyáltalán senkit nem veszítünk el. Majd később hozzátette azt is, ha a demokratákat értesíti, akkor minden kiszivárog. Hogy mit sikerült eltitkolnia? Két héttel ezelőtt kezdődött a művelet, amelynek során sok változás állt be, mert al-Baghdadi kétszer megváltoztatta búvóhelyét, mondta Trump. Nyolc katonai helikopterrel és legalább 100 kommandóssal kivitelezték a műveletet. 1 óra 10 percen át repültek a légitámadás célpontjáig. Délelőtt még golfozott az elnök, majd 5 órakor ült be a rendkívüli helyzetekre létesített bunkertípusú szobába alelnökével és a katonai csúcsvezetőkkel. És nem titkolta, élőben követik az eseményeket, olyan volt, mintha moziban ült volna. Hihetetlen a mai technológia, tette hozzá Trump. Persze azonnali féltékenységi vitát is nyitott. A kérdés Osama Bin Laden, az Al-Qaida lefejezése levadászása, vagy al-Baghdadi levadászása volt-e nagyobb tett? Azaz, Obama elnök felé akarja emelni magát Donald Trump. Az amerikaiak szempontjából tekintve, hogy csak nem 3000 amerikai halt meg 2001. szeptember 11-én, minden bizonnyal Osama meggyilkolása volt a nagyobb hőstet. A Közel-Kelet biztonsága tekintetében azonban vitathatatlan Trump érdeme. Jól jön ez neki a választási kampányban.
I can count on